Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, és folytatjuk a elmúlt alkalommal megkezdett sorozatunkat a hamis szolgálati ajándékokról, illetve a Krisztus mennyasszonyának, a gyülekezetnek a megtévesztése témájában. Az elmúlt alkalommal az állapostolokkal és a hamis prófétákkal foglalkoztunk, hogyan, milyen módon végzik a tevékenységüket, és a mai alkalommal pedig a hamis tanítókkal és a hamis tanításokkal fogunk foglalkozni. Ahogy a múltkori szolgálatomban befejeztem, a 2 Korintus 11.4-ből való igevers alapján, hogy más Jézus, más szellem és más evangélium prédikálása, tanítása az, ami képes arra, hogy a gyülekezetet a krisztusi szentség állapotából el tudja fordítani, és a mai alkalommal a hamis Jézus képekről és a hamis evangéliumról szeretnék beszélni, ezeknek a képviselőiről, tanítóiról milyen formái vannak, és majd egy következő alkalommal majd a hamis szellemiséggel, a Szentlélek utánzásáról szeretnék majd egy kicsikét beszélni. Mai alkalom alapigéjét megtaláljuk a Péter apostol második levelének második részében. Itt nyissuk is ki Bibliánkat, innen szeretnék 3 igeverset felolvasni, bár legszívesebben az egész fejezetet felolvasnám, hiszen egy nagy összefüggés ez az egész, de az első 3 vers igazából, ami nagyon hangsúlyos most a témánk szempontjából, különösen azért is, mert a korintusi gyülekezetben, amikor ezek a tévtanítások felléptek, és Pál azt írja, hogy szépen eltűritek őket, ez szó szerint azt jelenti, hogy egy belenyugvás, beletörődés jelentett. Már mindegy volt, hogy ki prédikál és mit, csak jöjjön valami üzenet, kapjunk valami újat, és mindig ez az újdonság fog majd a tévtanítóknál is fellépni. Tehát Péter apostol levelének második részének első 3 igeverse így hangzik. Voltak pedig hamis proféták is a nép között, amik éppen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket megtagadva, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Ez később ebben a fejezetben Péter több ószövetségi példával és idézettel is alátámasztja, hogy milyen ítéletek várnak ezekre a személyekre. Péter apostol egy nagyon érdekes személy az új szövetségben, egy kettős elhívással rendelkező személy volt. Egyrészt egy apostoli elhívása volt, hogy a nemzeteknek, Izrael népe számára és akkori földön élő különböző népcsoportoknak, különösen a pünkösdi beszéd alkalmával feltárja az Isten királyságának a kapuit, lehetőséget adjon az embereknek a megtérés és az újjászületésre. Ez egy nagyon erős ajándék volt Péternél, de ugyanakkor nagyon erős volt benne Jézusnak a megbízatása is, amit a galileai tengerpartján kapott, hogy legeltesse Istennek a népét, Istennek a nyáját. Nem véletlenül hivatkozik az első levelének 5. versében arra, hogy ő a gyülekezetben egy presbitertárs, egy pásztori szolgálattevő, és ugyanezzel a pásztori szívvel írja most ezt a levelet, és írja ezt a figyelmeztetést. Az, hogy most itt konkrétan egy profécia hangzik el, vagy már a korábban megjelenő eseményekre reagál nagyon éles apostoli látással Péter, ez most ezen lehet pro-kontra érveket felhozni, de meggyőződésem, hogy Péter itt profétál. Péter egy olyan proféciát mond, amely nem csak a jelen korára érvényes, hanem napjaink korára is érvényes, amit legigazábban onnan tudunk majd kikövetkeztetni, hogy a középkorban inkább a szegénység evangélium volt elterjedve, míg a elmúlt 50-60 évben pedig a jóléti vagy a bőség evangéliuma került előtérbe, és ugyanezek a problémák lépnek fel, mint ami Péter apostol korában fellépett. Nagyon érdekes megfigyelni ezt a szövegösszefüggést, hogy amikor a hamis profétákról beszél Péter, nem a mostani hamis profétákkal hozza párhuzamba, hanem a hamis tanítókkal. Vagyis arról beszél Péter, hogy olyan nagy befolyása és felelőssége van a jelenkor tanítóinak, mint ami az ószövetségi korban a profétáknak volt. És a új szövetségben a tanítói szolgálat a 3. a szolgálati ajándékunk a sorában, és majd mindjárt a jellemzőit is meg fogjuk nézni. Van itt néhány érdekes szó, amit magyarra nehéz visszaadni, és megpróbálom egy kicsikét érzékeltetni a súlyát. Amikor azt mondja például Péter, hogy veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, ez szó szerint olyan eretnekség, ami pusztító, kárhozatra viszi az embert, ítélettel jár. Ugyanezt a kifejezést használja a Szentírás az Antikrisztussal és Júdással kapcsolatban is, hogy a beszedelemnek a fia. Olyan személyek, akiknek a kárhoztatásuk meg fog történni, illetve már megtörtént. És ugyanez a kifejezés szerepel az anyagiak kapcsán az 1 Timóteus 6.9-ben, hogy romlásba fogják dönteni ezek a pénzsóvárgó emberek saját magukat. A becsempészni kifejezés pedig azért érdekes, mert szó szerint azt jelenti, hogy titokba beengedni, vagy valamit bevezetni. Tehát sokszor nem úgy működik a tévtanítás egy gyülekezetben, hogy valaki kiáll, és akkor nagy hangon egy csomó tévegést elhint, mert gyülekezetben azért vannak pásztorok, vannak presbiterek, vannak kijelentési ajándékkal rendelkezők, akik meg tudják szűrni, ha nem is a tanrészét, de a kijelentésnek a forrását. Itt viszont sokszor úgy működik, hogy figyelj csak, olvastam egy könyvet, olvasd el te is. Itt van egy Benihin könyv, lapozd át, majd jövő héten visszaadod, és akkor majd vagy nyugodtan add tovább. Sokszor így működik, hogy nem szószékről, hanem különböző, ma már úgy is lehet mondani, hogy linkek küldözgetésével, fénymásolt iratok terjesztésével, vagy könyvek terjesztésével is csempészik befele ezeket a dolgokat a közösségbe és a gyülekezetbe. És ugyanakkor azt is mondja Péter, hogy a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek. Ez eredetileg szó szerint azt jelenti, hogy házról házra járni, házalni. Tehát gyakorlatilag az abban időben, hogy a múlt alkalommal is mondtam, házi csoportok, házi gyülekezetek voltak, és ezek a bizonyos vándor tanítók, proféták, prédikátorok, tanítók már akkor is voltak, és ezek házról házra jártak, és egy idő után már azt tűnt fel mindenkinek, hogy ezek már csak pénzért szolgálnak, és mindenért ellenszolgáltatást kérnek, és elvárnak. Erről beszélt tulajdonképpen Péter, hogy Isten félelmüket arra használják ki az embereknek, hogy nyerészkednek a nyáj javaiból. És azt is mondja Péter, hogy ez a fajta kicsapongó életmód és életvitel miatt az igazság útja káromoltatni fog. Itt a blaszfémia kifejezés szerepel, vagyis Isten káromlás lesz. Tehát egy olyan fajta szabados keresztény életet propagálnak, amit ha egy világi ember meglát, akkor azt mondja, hogy ez a keresztények nem különbek, mint én. És színni fogják és károsztatni fogják emiatt az igazság útját is. Tehát Péter apostolnak ez a fajta figyelmeztetése, amelyet már az első század 50-es, 60-as éveiben, amikor a levelét írja, véhetően 63-64 körül írja, hiszen ez a nekrológia, ez az utolsó levele, bár sokan próbálják elvitatni tőle, de hát hagyj próbálkozzanak, ezt meghagyjuk nekik unaloműzőnek, de egyértelműen belső bizonyítékok arra utalnak, hogy ez Péter apostolnak a levele és a kijelentése. A tehetetlenség szóról még csak egy gondolatot, itt kapzsiság, mohóság és fösvénységet jelent, ez ellen Jézus többige is van az evangéliumokban, amelyek ellen ki fog kelni. És akkor most nézzük meg a tanítói szolgálatnak a jellemzőit az Új Szövetségben. Ez azért fontos, mert mindig az igazat kell ismerni. Ez nagyon sokszor elhangzott már, és nem lehet eleget beszélni róla, hogyha az igazságot ismerjük, azzal tudjuk csak összevetni a hamisságot. Ha csak a hamis dolgokkal foglalkozunk, a hamis dolgokra fókuszálunk, és nincs egy bizonyos mérce, amihez tudunk mérni valamit, akkor egyik tévelgésből a másikba kerülhetünk. Az Új Szövetségben a tanítás szolgálata, ahogy mondtam, a 1 Korintus 12-ben a harmadik helyen szerepel az apostoli és a prófétai ajándék után, és az egyháztörténelem tanúsága szerint is az első 3-4 évszázadban, amíg a katolikus egyház tanítói hivatala ki nem alakult, a klérus, a papság és a laikus rend, addig vezető szerepet töltöttek be a keresztény gyülekezetek életében, és az Új Szövetségben kétfajta szintjét tudjuk megkülönböztetni a tanítói szolgálatnak. Az első szintje az tulajdonképpen maga a tanításnak a szolgálati ajándék, amire az Efézus levél 4. részében is olvashatunk. Ezeket Krisztus a teljes testnek adja, vagyis az egyház egésze számára, és ők azok, akiknek a ismerete egy része tanulás, de nagy része kijelentésből fakad. A tanításnak a második szintje, amikor valakinek van képesség a tanításra, tud ismereteket átadni, erről például a 2 Timóteus 2.2-ben is olvashatunk, hogy Timóteusnak tovább kellett adni azokat az ismereteket, amiket ő Páltól hallott, és akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez tehát a második szintje a tanításnak. Az első szintje a Biblia szerint a nők elől el van zárva, tehát a tanításnak az első szintjén nő nem taníthat, a második szintjén viszont minden további nélkül, hiszen imaórát vezethet, profétálhat, gyerekek között taníthat, női szolgált, tevők felé szolgált, ezzel semmi probléma nincsen, de az Új Szövetségben az első szint a tanítás szolgálata, mint ajándék, a nők elől el van zárva, ez nem sovinizmus, ez nem előítélet, nem antifeminizmus, és Pál apostol, amikor azt mondja, hogy nő ne tanítson, akkor nem a korszellemre hivatkozik, hanem a teremtési rendre. És amikor a teremtési rendre hivatkozik az Új Szövetségben, akár Jézus a válás és a házasság kapcsán, akár Pál a női tanítói szolgálat kapcsán, akkor ezt nem lehet korszellemmel felülírni. Ezek egyszerű bibliai tények, nagyszerűen össze vannak rakva. Ugyanis a tanítás szolgálat egy annyira összetett dolog, hogy, és nem csak hogy időigényes, hanem olyan mechanizmusok működnek benne, amik... És ez nem megbántás, a nők nem így gondolkodnak. Hogy meg tudjuk érteni ezt a képet, most gondoljuk magunk elé, három dolgot mondok, azonnal ugorjon be nekünk egy nagyon ismert női név, akit biztos, hogy ismerni fog. Mondjuk egy festő, aki Rubenshez hasonló, mondjuk, vagy mondjuk Raffaellohoz. Nem tudunk ilyen nőt. Vagy mondjuk egy Beethoven, vagy egy Bach kategóriás komoly zeneszerző nőt. Nem tudunk. Vagy egy Gauss és egy Bolyai féle matematikust. Hölgybe. Nem tudunk. Nem azért, mert buták lennének, vagy valami. Az ő gondolkodásmódjuk más. Hasonló ehhez a tanítás szolgálata is az Új Szövetségben, ami egy kicsikét másfajta gondolkodásmódot igényel, mint ahogy ezeket a művészeti dolgokat is mondtam. Ez tehát a tanításnak a két szintje az Új Szövetségben. És a második szinten van a prédikálás, igehirdetés, evangélizálás. Ezekben már nők is mozoghatnak, ebben semmi probléma nincsen. Szintén nagyon fontos, hogy a szolgálat ajándékként a tanítónak legyen egy Istentől jövő elhívása. Ha egy tanítót Isten hív el, akkor nem csak megadja a képességet, hanem a lehetőségeket is. Egyrészt a szolgálatra, és olyan ajándékokkal ruházza fel, amik a tanítói szolgálatban megkerülhetetlenek. Ilyenek például a kijelentés ajándékok. Azok az ajándékok, amelyekkel a Bibliának a mélységeit jobban tudja ismerni és megérteni, úgymond, mint az, akinek mondjuk esetleg a gyámolítás szolgálata van. És az Istentől való elhívásnak a pecsétjét mindig a többi szolgálat ajándék erősíti meg. A tanítók sohasem önhatalmulag lépnek fel, vagy szabad fellépniük. Ha valaki önmaga nevében jön, hogy kinevezi magát tanítónak, azzal mindig probléma van, mert mindig arra hivatkozik, hogy én tanító vagyok, én az Úr elhívottja vagyok, ez mindig probléma. Mindig a szolgálat ajándékoknak kell felismerni a tanítói ajándékot. Következő átfogó és mély igeismeret, ez is szintén fontos, a tanítói szolgálatban lévőknek az igeismerete exponenciálisan magasabb fokon van, mint idézőjelben egy átlagos gyülekezeti tagnak, akinek esetleg más szolgálata van, de ez pont ebből az ajándékból fakad, hogy Isten meg is áldja az elméjét és a képességeit arra, hogy a Bibliának nem csak egy átfogó, hanem egy mély igeismerete is legyen. Ez azért van szükség, mert ezzel tudja elkerülni azt, hogy hamis tanító legyen belőle. Hamis tanítók egyik ellenvonása, hogy a Biblia ismeretük felületes és nem átfogó. Majd fogok rá hozni példákat, hogyan működnek ezek a hamis tanítók, de a lényege az, hogy a Biblia egyes részeit és kijelentéseit nem látják át összefüggéseiben, és tulajdonképpen most egy kicsit belemegyek a teológiába, akkor nem exegézist végeznek, vagyis nem kiveszik a Bibliából az információt, hanem exegézist végeznek, vagyis beleviszik a mondani valójukat. Kenneth Copeland, az egyik bővölködés teológus például azt mondta, hogy neki az egyik alapigéje, amit Jézus mondott a János 10:10-ben, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljen, és kijelentette, ha valami ennek ellentmond, akkor megváltoztatom a gondolkodásmódomat, és ehhez az igéhez igazítom. Hát van neki egy előfeltételezése, hogy csak ez az ige azt jelenti, hogy minden hívőnek bővölködnék, és ami ennek ellentmond, azt ennek az igének rendelem alá. Nem összefüggéseibe nézi a Bibliát. És itt az átfogó és mély igeismerethez hozzátartozik az eredeti szövegeknek a ismerete, tanulása, tehát héber, ógörög, arámi nyelv, vagy esetleg a kísérő nyelveknek is az ismerete, hogy minél pontosabban, minél igeszerűbben tudja átadni az Istentől jövő tanításokat. Szenvedélyes igazságszeretet, ez is szintén lényeges a tanítónál, hogy egy Istentől jövő tanító nem tud megalkudni a hazugsággal. Nem bírja a hazugságot, nem bírja a hamisságot. Olyan konfrontáció van benne, amikor egy hazugsággal szembesül, amelyel a Szentlélek mindig felhozza benne azokat a válaszokat, amelyekkel meg tudja cáfolni. És ez a szenvedélyes igazságszeretet szükséges ahhoz, hogy az elveszettek felé is tudjon szolgálni, és meg tudja győzni azokat, akik esetleg a tévelygés vagy az elveszettség állapotában vannak. A tanítói szolgálatban megkerülhetetlen a hitvédelem vagy apologetika szolgálata. Ők azokat, akiket Isten az apostoli szolgálat mellett a gyülekezet tanításbeli tisztaságának a védelmére rendelt el. Vannak olyan tanítók, akiknek kifejezetten erősségük az apologetika, kifejezetten erre kaptak elhívást, és még ezen belül is vannak természetesen különböző fokozatok. Vannak, akik a más vallásokkal való apologetikával foglalkoznak, valakik a kereszténységen belül fellépő tévelégésekkel és hitetésekkel foglalkoznak, vagy pedig az adott korszellemben fellépő hitetést tartják szem előtt, és tulajdonképpen egy ilyen őrállói szolgálatot végeznek ezzel kapcsolatban. És végül nagyon fontos a tanítói szolgálatban a kontrollálhatóság, amely tanító nem engedi magát meginteni, feddeni vagy kontrollálni, mert mondjuk tévelgést mondott, az már hamis tanító. Az Új Szövetségben két csoport van, akik a tanítókat megintették. Az egyik az apostolok és a proféták, a másik pedig maguk a többi tanítók voltak. Ha megnézzük a Új Szövetségben, például az Apcsel 13 első verseitől, amikor kiküldik Pált és Barnabást, mint apostoli szolgálókat, akkor ők mik voltak a gyülekezetben? Tanítók és proféták voltak. Hát ők rendelkeztek, az apostolok eleve rendelkeznek vagy tanítói, vagy profétai, vagy mindkét ajándékkal, és ők azok, akik képesek kontrollálni a tanítói szolgálatot, ugyanis a tanítói szolgálatnak ez a fajta szegmense nem kerülhető meg, és nagyon sok olyan tévtanító van ma is, akik a korábbi figyelmeztetéseket, ráadásul szintén komoly karizmatikus vezetőknek a figyelmeztetését nem vették figyelembe, és megmaradtak a tévelygés útjában. Ez tehát röviden a tanítói szolgálatról, és akkor nézzük meg, hogy tévtanítások módjai kapcsán, hogy nagyon röviden, hogy miről beszél a Új Szövetség. Az egyik ilyen kifejezés a hitetés. A Galata 5.8-ban azt olvashatjuk, hogy ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Itt szó szerint egy ilyen meggyőzést, rábeszélés jelent a görög kifejezés, és az embereket tulajdonképpen, mint egy marketing menedzser, vagy egy ilyen úgymond el akarja adni a termékét típusú emberről van szó, hogy minden áron rá akarja beszélni az embereket, hogy már pedig neked ezt kell olvasnod, mert ha ezt nem olvasod, akkor lelkileg megrogysz, és akkor nem fogunk többet tudni felszedni téged. Ez a Galata 5.8-ban található. A következő egy kicsikét veszélyesebb, ez a hamis érvelés. A Kolossé 2.4-ben azt olvashatjuk, ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Jakab 1.22, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Itt a görögben a paralogizmai kifejezés valami szó szerint egy logikus gondolkodásmódot jelent, vagyis ez a fajta tantétel, ez a hamis érvelés egy logikus dologként hangzik. Annyira jól fel van építve, hogyha nincs biblia ismereted, vagy nem kér segítséget, akkor be fog tudni csapni. Annyira szépen fel van építve, annyira logikus, tele van általában tűzdelve egyébként biblikus állításokkal, ez az egyik nagy veszélye a hamis tanításoknak, de annyira szépen logikusan fel van építve, hogy nem tudod, hogy mikor következik be a csavar, és hol fog eltérni ettől a kijelentéstől az ige hirdető. Szó szerint még azt is jelent, hogy tévesen számol vagy becsap, vagyis szándékosan csinálja ezt a fajta logikai bukfencet a tanításában, majd később ezekről még egy-két példát majd fogok hozni. A következő a szép vagy kedves szavak, a Róma 16.18-ban ezt olvashatjuk, mert az ilyenek a mi úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, hízelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Ez szó szerint szép beszédet vagy ékes szólást jelent. Itt elsősorban a beszédnek a mondani valójára van fektetve a hangsúly, vagyis annyira szépen mond, annyira könyvfakasztó beszéd volt. Olyan szépen beszélt a tiszteletes úr, hogy hát ilyet az elmúlt fél évben nem hallottunk, és ezek a szép és a kedves szavak sokszor megnyugtatják az embernek a szívét, a szellemét, a pszichéjét, és észre se veszik, hogy meglettek vezetve, meglettek tévesztve, és belettek csapva. Csak nagyon röviden megyünk rajta ezeken végig, lehetne még hosszasan elemezni, csak a igéket is azért értem, hogy ezeken már gondolkodjatok és elmélkedjetek. A következő, ez már gyakori kifejezés, ez a rászedés. Efézus 5.6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Ez megcsalás, becsapás vagy félrevezetést jelent ez a kifejezés, és itt is ez a rászedés szó arra utal, hogy az embereket valamilyen szándékos, tudatos tévelgésbe akarják belevinni. Általában, ahogy Péter is írja, nagyon ritka, amikor nem anyagi előnyök miatt történik ez a fajta rászedés és hitetés. Még a 2 Tesszalonika 2.3-at felolvasom érdekességképpen, mert ez már utolsó időkkel is kapcsolatban lesz, 2 Tesszalonika 2, 3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig, míg bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek a fia. Itt Pál apostol konkrétan arról beszél, az utolsó időkkel kapcsolatban egy olyan tévegés fog majd fellépni, ami megzavarja a hívőket, hogy itt a Krisztus, ott a Krisztus. Péter is beszél a harmadik részében arról, hogy sokan már abban is kételkedtek, hogy egyáltalán vissza fog-e térni Isten, hiszen minden úgy van, ahogy az atyák idejében volt, stb. stb. És az utolsó, ez a megzavarás kifejezés, Galata 1:7, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Itt a görög kifejezés egy ilyen felkavar, megzavar szót használ, ami azt jelenti, hogy jön egy új tanítás, és ez felkavarja, felzaklatja a hívőket. Ahogy a múlt alkalommal is mondtam, nem biztos, hogy minden új tanítás, ami nem hangzik el egy gyülekezetben, feltétlenül rossz. Mert vannak olyan közösségek, például mondjuk most nagyon ki akarom sarkítani, egy református egyházban például a bemerítés kérdése az egy nagyon-nagyon vita téma, és akik ez egy úgymond hasonló dolog ez, hogyha valaki arra bátorítja őket, hogy be kell merítkezni az iga alapján, hasonlót élhetnek át, mint hogy ezek a Galata hívők átéltek. Tehát az nem biztos, hogy ami felkavar és megráz téged, az feltétlenül rossz, de hogyha valami olyan dolgot kavar fel benned, ami pedig meg voltál győződve, biztos voltál, igei alapon álltál, akkor vizsgáld meg. Akkor vizsgáld meg. Nekem is vannak olyan témák, amiket már évekkel ezelőtt is tanulmányoztam, és akkor a Szentlélek felhozott egy ígét, vagy másképp mutatott be egy dolgot, és megrázott, akkor én is sokszor elgondolkoztam azon, hogy amit addig tanítottam, az jó volt-e, vagy nem volt jó. Tehát erre mindig nyitottnak kell lenni, tehát nem egy ilyen beteges, paranoid félelem kell, hogy a hívő emberben legyen, mikor valami új dolgot hall, ahogy a múlt alkalommal is beszéltem erről. A Biblia nem az elutasításra, meg a csípőből való kilökésre bíztat, hanem a megvizsgálásra. Mindig a megvizsgálásra biztat a Biblia, érett felnőtt hívőként, erre minden újszövetségi ember képes. És itt szeretném még elmondani, hogy ez a fajta tévelgés, ez a hitetés, hamis érvelés, szép kedves szavak, rászedés, megzavarás a legtöbb esetben nem csak a tanításból fakad, hanem a Biblia fordításokból is. Magyarországon is jó pár Biblia fordítás van, de az angol nyelvterületen viszont még több Biblia fordítás van, és most ebben nem akarok nagyon mélyen belemenni, csak egy pár példát hoztam ezzel kapcsolatban, hogy árulkodó jel lehet, ha bármilyen témában tanítást olvasol. És ha most a magyar viszonyokat vesszük, mondjuk egy protestáns szellemiségű szerző mondjuk nem a Károli Bibliára, vagy mondjuk a Magyar Bibliatanács fordításait veszi előtérben, hanem különböző bővített, egyszerűsített változatokat, és ebből vezeti le a tantételeit, arra már vigyázni kell. Ugyanis arról van szó, hogy a több ilyen sikerteológus, illetve hitteológus olyan teológiát vezet le magyarázatos bibliákból, amik az eredeti szövegben nincsenek benne. Van egy olyan dolog, amikor ha valaki ismeri az eredeti bibliai szöveget, mondjuk a hébert és az ógörögöt, és ahhoz megkeresi a legpontosabb fordítást, ami lehet, hogy pont egy másik biblia fordításban van benne, az teljesen korrekt és normális dolog. De amikor valaki a bibliai kijelentésen kívüli magyarázó szavakra épít fel egy teológiát, akkor már nagyon-nagyon nagy baj van. Hát ha valaki nagyon bizonygat valamit, és 8-10 biblia fordítást elővesz hozzá, hogy alátámasztja, összetákolja az elméletét, ott már nyíljon ki a piros lámpa nálatok. Nézzünk egy pár dolgot. A Message Bibliában azt olvashatjuk például a 4 Mózes 6:25 kapcsán az ároni áldásnál, hogy mosolyogjon rá az Úr. Vagy a Living fordításban, az 1 Mózes 6:8-ban azt olvashatjuk, hogy Noé örömére volt az Úrnak. Eredetiben ez úgy szerepel, hogy világoltassa az Úr az ő orcáját te rajtad, Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Látszik, hogy köszönő viszonyban sincs, de ebből jön ki a nagy Ridgewise teológia, hogy az Úr szeret téged, minden bűnöd meg van bocsátva, nem kell foglalkoznod semmivel, és ezt a teológiát erre a kibővített magyarázatos, az eredeti szöveggel köszönő viszonyban nem lévő fordításra alapozzák. Ez tehát csak az egyik példa. Nézzünk egy másikat. A God's Word Translation, az 4:24-ben ezt olvashatjuk. Előbb olvasom a rendes biblia fordítást. És felöltözzétek am az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Nézzük meg a God's Word Translation-t, és nézzük meg, hogy mire utalhat ez a fordítás. Azért teremtettetek, hogy olyanok legyetek, mint az Isten. valóban igazak és szentek. Vagyis mire utal ez a dolog? Megint az ember van a középpontban, és ez a mondat, hogy olyanok legyetek, mint az Isten, ez ugye ismerős valahonnan. Pontosan. És erre például mondjuk Rick Warren is a Céltudatos Élet című könyvében ezt az igét is például használja, és a keresztények azonnal elfogadják, mert Rick Warren írta. Következő, szintén message, Máté 16:25, nézzük az eredetit, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Nagyon egyszerű alanyállítmány, Jézusért kell élnünk, Jézusért kell letenni az életünket. Nézzük, mit mond a message. Az önsegítség egyáltalán nem segítség. Az önfeláldozás az út, az én utam, amelyen megtalálod önmagadat, igaz énedet. Egoizmus. Szintén Rick Warrentől idézek. Tehát ez a fajta message biblia totál köszönő viszonyban nincs sem az eredeti biblia szöveggel, sem pedig úgymond az autentikusnak tartott különböző úgymond standard biblia fordításoktól, és ezekre építenek fel teológiát. És a keresztények ezeket nem vizsgálják meg. Mert a vizsgálat tárgya nem a Szentírás, nem Istennek az igéje, hanem, hogy mi van a slágerlista élén. Melyik keresztény könyvet olvassák ma a legtöbben? Ez a mérce, nem pedig ez a 66 könyv. És a baj mindig itt kezdődik. Nézzük még egy példát, szintén message. Róma 8:6, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Nézzük a message mit mond. Az önmagával való kényszeredett foglalkozása dolgokban zsákutca. Ha Istenre figyelünk, akkor ő a szabadba vezet bennünket, tágas, szabad életre. Tehát míg a Biblia azt mondja, hogy a test gondolata halál, message szerint ez csak egy zsákutca. Ez majd később a szuperkegyelem teológiánál fog majd kijönni, hogy nincs következménye a bűnnek, maximum egy kis zsákutcába kerülsz, annak ki tudsz jönni, de a Biblia egyértelműen arról tanítja, hogy a test gondolata halál. Nem zsákutca, hanem halál. És akkor nézzünk még egyet. A Jakab 3:18, ez a hívők közösségével és a gyülekezet élettel foglalkozik, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. És most jön a message. Láthatjátok, az eredeti szövegben csak egy pár szó van, itt azért körül kell jól megmondani. Most figyeljetek, csak akkor alakíthattok ki egészséges, ellenállásra képes közösséget, amely valóban Istennek él, és annak eredményeit élvezi, hangsúlyozom az élvezett szót, ha magatokra veszitek a kemény munkát, hogy kijöttök egymással, és egymást méltósággal, tiszteletadással kezelitek. Erre például egy hívő gyülekezeti élet teológiája van felépítve, hogy az eredményeit élvezni kell, tehát az élvezet szintén ez a dolog. És ami még igazából nagyon bosszantó számomra, amikor ezeket a különböző ilyen kibővített, meg ilyen-olyan fordításokat olvassa az ember, hogy még azt sem átalják megtenni, hogy a Biblia fordításuk elejére oda merik írni, hogy copyright. És ha bizonyos számú igeverset idézel, akkor engedélyt kell kérned a kiadótól. Azért a Bibliáért, amiért például az apostolok és a proféták a vérüket adták. Azért a Bibliáért, amit Pál apostol börtönben írt. Dávid sziklahasadékban írt. Könnyek között írt a zsoltárait. És ma vannak olyanok, akik egyszerűen fogják és copyright. Le fogom copyrightozni. Holott a Biblia is azt mondja, hogy az a képesség, amelyre Isten megállhatta valóban őket, hogy az eredeti szöveget tanulmányozzák és egy jó bibliafordítást készítsenek, semmi sem maguktól van, mindent Istentől kaptak. És ezek az emberek merik venni a bátorságot, hogy egyszerűen lekopirájtozzák a Bibliát. Ezt inkább az Isten káronás kategóriájába szeretném besorolni. Nézzük a tévtanítóknak a karakterét. A egyik ilyen, hogy a hamis tanító az ő tanítványokat gyűjt. Tehát nem arról van szó, hogy valakinek olyan a tanítása, az életvitele, az erkölcse, hogy az emberek vonzódnak hozzá, mert kívánják azt a biblikus, krisztusi életet, hanem a hamis tanító az kiválogatja magának azokat a személyeket, akiket be akar folyásolni, akiken keresztül a tévtanait terjeszteni akarja. Ezek többek között a gyülekezet, ahogy az elmúlt alkalom is mondtam, periférián lévő tagjai, vezetők, ellenlázadók, szolgálatból kimaradozottak, vagy lelkileg sérültek és nem lelki gondozott személyek. Ezeket a tévtanítók nagyon gyorsan felismerik és elkezdik őket összegyűjteni. Nagyon fontos, hogy a hamis tanítónak nem a Biblia üzenete, nem a Biblia tanítása, kijelentése van a középpontban, hanem saját maga. Ha megnézitek a tévtanítások nagy részét, akkor azt lehet megfigyelni, hogy a tanításnak egy nagy része, legalábbis amiket én hallottam, legtöbb százalék arra, hogy én ilyen kijelentést kaptam. Én így, én úgy, én amúgy, mindig az én, az én, az én. És volt egy olyan szolgálat, amiben Jézus nevét nem is nagyon hallottam. Az Úr meg Isten neve az valahogy előkerült, de maga, például Jézus nevével nem is találkozott az ember. Tehát a hamis tanító, hogyha a saját személyt helyezi mindig a középpontba. A harmadik jellemző, hogy hamis tanító csak hízeleg a tanítványainak, de nem dorgál és fed, szintén jellemző, hogy csak a szép és csak a jó van. Nem szembesíti a tanítványt, a hallgatóságát azzal, hogy ebből meg kell térni, ezt a bűnt le kell rendezni. Semmi ilyesmire nem bátorít, csak a szép és csak a jó dolgot mondja, különben elveszíti a tanítványait. A negyedik, tiszteletet követel, de nem kivívja. Erről már beszéltem, hogy nem arról van szó, hogy olyan az életvitele, olyan a családi háttere, olyan a szolgálata, amely által az emberek felnéznek rá és tisztelik. Ez teljesen biblikus dolog egyébként, amíg nem ő kerül a középpontba, hanem követeli a tiszteletet, hogy már pedig őt el kell ismerni, mert neki már ennyi könyvben megjelent, mert ő már neki ennyi vagyona van. Tehát mindig a tiszteletet nem kivívja, hanem megköveteli saját magának. A hívők adományaiból él, ez teljesen úgymond evidens már, hogy a legtöbb tévtanító, ahogy Péter is írta, vásárt űznek az Isten igéjéből, az Isten beszédéből, és csak a nyereséget tartják a saját maguk szemei előtt. Fél az igazi tanítóktól, akik leleplezhetik, és a konkurenciától. Ettől a kettőtől mindig fél egy tévtanító, mert az igazi tanító leleplezi a tévegéseit, leleplezi a hazugságait, a tévtanításait, a konkurencia pedig elviheti tőle a hívőket, és esetleg az ő bankszámláját fogják majd gyarapítani. A tanítások által kioktatnak, szidnak és leuralnak embereket vezetőket, hasonlóan a prófétai szolgálathoz, így akarják az embereket megfélemlíteni, befolyásolni és elfogadtatni saját magukat, hogy a Bibliát felhasználva agyonvágnak embereket, megsértenek, belegázolnak embereknek a tisztességébe. Fejlődésről, növekedésről beszél, de nála ez nincs jelen. Ez is egy nagyon egyszerű dolog. Mindig arról beszél, hogy prosperitás, fejlődni, növekedni, űzni, vágni, ütni, csapni, harapni. De az ő életében azt látjuk, hogy semmilyen növekedés nincsen. Ugyanúgy prédikál, mint 10 évvel ezelőtt. Ugyanúgy problémája van a családdal, mint 5 évvel azelőtt. Tehát semmilyen fejlődés és növekedés nem látszik az életében. Elfogadja a gyengét, elutasítja az erőset, ahogy mondtam már, mindig a gyenge személyeket keresi, akik hitben érettek, erősek Krisztusban, megvan a saját identitásuk, megvan a saját bibliaismeretük, azokat az embereket kerüli, és mindig elutasítja őket, nem áll velük szóba. Tekintélyre hivatkozva a vakhitet követel, és nem magyaráz, tehát sohasem magyarázza meg azt, hogy őt miért kell elfogadni tisztelnem, egyszerűen csak, ezt én mondtam, és így van, plusz passz. Tehát nem lehet felülbírálni a véleményét és a gondolatait. És ami szintén lényeges, és ez főleg a mostani időszakban terjedt el, hogy ezek a tévtanítók a természet fölöttivel jönnek, mindig a látomásaikra, a kijelentéseikre, mennyei utazásaikra hivatkoznak, de nincs ott az életükben a szellem gyümölcse. Nincs jelen az a krisztusi természet, amellyel az igazi tanítók rendelkeznek. Ahogy mondtam, a más Jézus és a hamis evangélium kapcsán nagyon-nagyon sokrétű és összetett a dolog. Mindenről nem is lesz ma idő beszélni, és inkább most csak azokra szeretném a hangsúlyt fektetni, amennyire az időnk engedni fogja, amelyek leginkább napjainkban, napjainkra jellemzőek. A más Jézus kapcsán az egyik legfontosabb a Szent Háromság kérdése. Erre az elmúlt alkalommal már egy kicsikét pedzegettem ezt a dolgot az első századi tévtanítások kapcsán, de sajnos ez a fajta kérdés még a protestáns keresztény világban sem egyértelmű. Az egyik népszerű amerikai ígéretű, például T.D. Jakes, aki talán úgy ismerünk, őt például már többször szembesítették a Szent Háromság kérdésével, és mindig kitérő választ ad, mert ő nem tanítja a Szent Háromságot. A fiúnak az istenségével problémája van ennek az amerikai prédikátornak. Benny Hinn meg például azt tanítja, hogy ez egy ilyen modalista irányzat tulajdonképpen, hogy minden egyes isteni személyben ott van a Szent Háromság, tehát ő Szent Kilencességről tanít, hogy ő háromszor három Isten van tulajdonképpen, mert a fiúban is benne van az Atya meg a Szent Szellem, a Szent Szellemben is a fiú meg az Atya, és az Atyában is a fiú meg a Szent Szellem, ő egy ilyen háromszor hármas csoportban gondolkozik, tehát már náluk is probléma van, és ami még igazából árulkodó lehet, és amit javaslok nektek kipróbálni, hogy amikor valakinek, bárkinek a tanítását olvassátok, halljátok, nézzétek meg, hogy mit mond Jézus, vagy hogyan gondolkodik Jézusról. Állítom nektek, 80%-ban el fog járulni, hogy az az ember megvan-e térve, vagy nincsen. Ahogy Jézusról beszél, ahogy Jézushoz közeledik. Azzal a tisztelettel, alázattal, a megváltó iránti rajongással, vagy pedig csak a Jézus nevét egy fogasnak használja, amire a mondani valóját felakasztja. Készültek ilyen statisztikák a különböző tévtanítók kapcsán, hogy beszélnek Jézusról, meg Istenről. Hát nagyon érdekes dolgok jöttek ki ennek kapcsán is. Tehát az első a Szent Háromság problémája. A második, ami szintén nagyon jellemző, a személy és az erkölcs elválasztása. Vagyis Jézus Krisztust elválasztják a cselekedeteitől és a tetteitől, az erkölcsi életétől. Ez azért nagyon lényeges dolog, mert sokan Jézusban csak egy nagyszerű tanítót, egy jó prédikátort, egy első századi zsidó csodatévő rabbit látnak, aki tényleg szép meg jó dolgokat mondott, de amit tett, amit cselekedett, a démon tűzött, szabadított, gyógyított, azzal már nem kell foglalkozni. Másik véglet meg pont az ellenkezője, akik nem foglalkoznak Jézusnak a személyével, személyiségével, azzal, hogy ő egy személyben volt Isten, és egy személyben volt ember, és mindig ezeket az erő megnyilvánulásokat, a power-t, meg ezeket keresik jobbra-balra, és szintén veszélyes szindróma, amikor és ez majd a szuperkegyelem kapcsán fog majd kijönni, amikor a Jézusnak a szolgálatát és a beszédét leválasztják az új szövetségi hívő emberek életéről, azzal az tanítással, hogy ez még a megváltás előtt történt, és ránk ezek már nem igazak. Tehát Jézus Krisztusnak az erkölcsét, személyét teljesen szétválasztják egymástól, és még az új szövetségen belül is húznak egy választóvonalat, vagy az egyik képviselőjük mondta, hogy a Bibliát nem szabad úgy kezelni, hogy ószövetség és új szövetség, hanem az ószövetséget ki kell hagyni belőle, mert ez csak megzavarja az új szövetségi hívő embereket. Amiről ma igazából beszélni akarok, az egyrészt a jólét vagy bőség evangéliuma, az angol nyelvterületen a prosperitás evangéliuma. A következő erre talán még lesz időnk, ez a szuperkegyelem vagy hipergrész mozgalomnak az evangéliuma, amiről talán csak szót fogok ejteni, a törvényeskedés evangélium, hiszen pár hónappal ezelőtt szolgáltam a Galata levélből, és ott már említettem a törvény és a kegyelem kérdését, most talán csak felfrissítek egy pár dolgot, és amiről biztos nem fog ma szó kerülni, ez a felszabadításnak az evangéliuma, ez tulajdonképpen egy marxista teológia, ez főleg Dél-Amerikában terjedt el, a társadalmi igazságtalanság és a kizsákmányolást próbálták meg a jézusi alapelvekkel helyettesíteni, ennek nagyon sok hátulütője van. Ez tulajdonképpen arra is kimegy, hogy nem az a lényeg, hogy az emberek megtérjenek és újjászülessenek, hanem hogy legyen egy szelet kenyér az asztalukon. Ez is fontos dolog, nem akarom leértékelni, de az ige szerint az emberek üdvössége és a lélekmentés fontosabb az embereknek a mindennapi megélhetésétől, mert ha valaki megtér és újjászületik, onnantól kezdve arról Isten fog gondoskodni. Igéje és ígérete szerint. És végül nem fogok beszélni, ez talán még minket nem érint, az örökké való kegyelméből, halleluja, ez a másság evangéliuma, vagy a homoszexuális evangélium. Ami igék a Bibliában a homoszexualitás kérdéséről szólnak, 10 évükbe került még ezt egy ilyen konszolidált, neoliberális változatban úgy elő tudják adni, az eredeti szövegre és különböző tanítókra hivatkozva, amellyel most röviden csak nem megyek bele, mert 18-as karika is kevés lenne hozzá, meg nem esetelem, hogy mit hogyan elemeznek, de a lényeg az, hogy ami a Bibliában a homoszexualitás ellen szól, az nem úgy van, nem úgy értette, nem arra gondolt, és nem úgy kell ezzel számolni. Ez a lényege, most a részletekben az aktusok különböző formáira most nem fogok kitérni, mert ez nem helyén való lenne most vasárnapi alkalman. És reméljük, hogy még a közösségünk sokáig megőrzi a tiszta krisztusi utat, még hogyha esetleg ennek börtön is lesz a következménye. Ahogy mondtam, mindig az igazinak az ismerete is a legfontosabb, és hogyha Az Új Szövetségben megfigyeljük az apostoli evangélium hirdetést, az apostolok ige hirdetési tanítási módszerét, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, és amennyire ismeritek a különböző tévtanításokat, be fog ugrani, hogy ez, amit ők hirdetnek, a tévtanítók, most függetlenül attól, hogy most a jóléti evangéliumról beszélünk, vagy a szuperkegyelem, vagy törvényeskedés evangéliumáról, vagy bármilyen evangéliumról, hogy az apostolok által hirdetett evangéliummal köszönő viszonyban van-e, vagy sincs. Most csak fel fogok olvasni egy pár igeverset, és megnézzük. Az első és legfontosabb dolog az apostoli evangélium hirdetésben, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem ebben a sorrendben fogjátok megtalálni a Bibliában, mert teljesen más volt Pálnak a prédikálási stílusa, más volt Péternek, de a legfontosabb elemei ezek voltak. Az első, az ember bűnös állapota és a megtérés fontossága. Pál apostol azt mondja az Apcsel 14:15-ben, férfiak, miért művelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. Itt pont arról beszél Pál, amikor imádni akarták őt, és ebből a bűnből való megtérésre hívja fel a figyelmet. Apcsel 3:14-15 Péter azt mondja, ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy gyilkos ember bocsátassék el nektek. Az életfejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. Az apostolok mindig ezzel kezdték az evangéliumot, erre fektették a hangsúlyt, hogy az ember bűnös, elveszett ember, és szüksége van a megtérésre, az Istennel való megbékélésre. Ilyet például a szuperkegyelem mozgalomban ilyen tanítás nincsen. Ott csak az van, hogy fordulj oda Istenhez, és élvezd az áldásokat. És kitöltesz egy papírt, hogy szeretnél bemerítkezni, akkor még aznap délután végre is hagyják ezt a cselekményt. De ilyet nem nagyon fogtok találni náluk. A következő Jézus Krisztus kínhalála és váltság áldozata. Pál apostol azt mondja, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szüksége volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Péter azt mondja, és mi vagyunk a bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett, akit megöltek a fára feszítvén. Jézus Krisztus halála és váltságáldozata, mint a megtérés és újjászületés alapja és tulajdonképpen a eredményessége, ezen az egyen áll vagy bukik, hogy Jézus Krisztusnak a halála és váltságáldozata hogyan történt. Majd Kenneth Hagennél és Copelandnél fogok majd egy pár olyan érdekes gondolatot mondani, akik ezt egy kicsikét másképp látják, ezt a fajta kínhalált és váltságáldozatot. Az ő evangéliumuk kicsikét más lesz, mint az Új Szövetség evangélium. A harmadik, feltámadás és mennybe menetel. Pál azt mondja, és mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nekünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust. Péter, kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatni. A szintén kulcselem volt Jézus Krisztusnak a feltámadása és a mennybe menetele, ezzel kapcsolatban a Szentlélek kitöltetéséről is szokott szó lenni, különösen Péter prédikációjában és Pál leveleiben is olvashatunk ezekről. Következő tanúságtétel a Bibliából vagy személyes megtérés alapján. Pál azt mondja, de Istentől segítségét vévén minden mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinyeknek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Péter azt mondja, az élet fejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk a bizonyságai. Tehát az evangélisták az első században is, Pál és Péter is mindig bizonyságot tettek ezekről a dolgokról. Azért van, hogy a Bibliából vagy személyes megtérés alapján azt lehet látni, hogy amikor Pál apostol zsidó közegben van, zsinagógába szolgál, akkor a Bibliát ismerő emberekhez a Biblia alapján érvel. Amikor pogányok felé szolgálnak, akik nem ismerik a Bibliát, a személyes megtérésével. Ez nektek is hasznos lehet, hogy sokszor lehet, hogy például egy vallásos ember, aki mondjuk templomba jár, vagy vasárnaponként elmegy istentiszteletre, nincs megtérve, de ismeri a Bibliát, mert már ott ül 5-10-20 éve, lehet, hogy a Bibliából hasznosabb, hogyha kimutatod neki a megtérés szükségességét, mint mondjuk egy személyes bizonyságtétele. Még egy olyan embernek, aki soha nem járt istentiszteleten, vagy nem ismeri a Bibliát, nem is hallott róla, mint például amikor a 90-es években rendszerváltás volt, és a Bibliát a aluljárók bosztogatták, akkor valaki megkérdezte, hogy hol van Károli, akivel tudná ő ezt dedikáltatni. Azt se tudta, hogy Károli Gáspár már 500 éve meghalt. Tehát annak viszont valószínűleg a bizonyságtételeddel kell szolgálni. Ez csak egy kis finom különbség, de érdekes a Szentlélek vezetésére figyelni. Az ötödik, felszólítás a hitre és bátorítás a megtérésre. Pál azt mondja, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Nagyon fontos és hangsúlyos üzenete ez Pálnak. Péter mit mond? Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. A hiper vagy a szuperkegyelem mozgalom elsősorban a felüdülés idejére helyezi a hangsúlyt, nem pedig a megtérésre, mert a felüdülés, a jólét, ez van középpontban. Ez is szintén egy tévtanítói fogás, hogy szövegösszefüggésekből kiragadnak. Következő, 6. az evangélium visszautasításának a veszélye. Pál azt mondja, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottaiból. Péter azt mondja, és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. És az apostolok nem hallgatták el azt a tényt, hogyha valaki nem tér meg, nem születik újonnan, nem fogadja el Krisztus váltságát és kegyelmét, annak Isten ítélő bírája lesz, nem pedig egy kegyelmes, idős szenilis nagypapa, aki megfogja majd simogatni a fejét, és szépen betuszkolja a mennyországba. A János evangélium 3. részében világosan le van írva, hogy ha valaki nem tér meg, nem fogadja be a világosságot az üdvösségére, az Isten haragja marad rajta. Rajta marad. És nem azért, mert Isten nem szereti, hanem pont ez a fejezet arra, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Ezzel kezdődik a János evangélium 3. részének az a nagy szakasza, amely jószövetségi előképpel indulva Jézus váltságáldozatára hívja fel a figyelmet. És a 7. a bemerítés, Apcsel 16.33, és az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, itt a Filippi börtönön megtéréséről van szó, megmosta az ütésektől és bemerítkeztek azonnal ő és az övéi mindnyájan. Péter, vajon eltilthatja valaki a vizet, hogy ezek be ne merítkezzenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is. Hát ez a 7 pont az apostoli evangélium és igehirdetés. És ez volt az az evangélium az első században, független attól, hogy ezt egy apostol hirdette, vagy például Filip Samáriában, amit Isten természet fölötti erőkkel hitelesített és erősített meg. Amikor egy evangéliumot nem kísérnek isteni természet fölötti események, ezt leszokták szűkíteni az antikarizmatikusok arra, hogy a megtérés és az újjászületés számít ennek. Ott az evangélium hirdetésével valami gond van. Egyszerűen azért, mert a Bibliából azt látjuk, hogy amikor a kegyelem evangéliumát hirdették, azt Isten mindig igazolta is. Legyen szó pogányokról, legyen szó zsidókról, vallásos emberekről, Isten ezt mindig természet fölötti módon igazolja. A hangsúly nem azon van, hogy ezeket kergetni kell, mert ezek természetes következményei voltak. Hát ha megnézed, Péter apostol nem azt számolt, hogy most hány ember mellett megy el, hogy az árnyéka is gyógyítson, hanem csak sétált, és az emberek még a ruhájának az árnyékától is meggyógyult. De a hangsúly nem ezen volt, hanem az üzeneten. És magában az üzenetben, ahogy az evangélium, az ige mondja is, hogy az evangélium Isten ereje. Isten ereje, dinamisza van benne, és a Korintus levélben Pál apostol szintén azt írja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Tehát teljesen természetes dolog, hogy ahol a Jézus Krisztust felemelik, biblikusan hirdetik az evangéliumot, és mondjuk valaki előre jön és azt mondja, hogy 3 hónapja ebben meg ebben szenvedek, és megkéri az illető testvért, hogy imádkozzon érte, akkor hittel rá lehet állni, hogy Isten fog munkálkodni. Benne van az Isten szuverenitása, de ha a Szentlélek vezetése alatt történik a dolog, akkor ezektől az eseményektől nem kell félni. Tehát ha ezt a 7 pontot úgy nagyjából megjegyzitek, és ezt összevetitek azokkal az evangéliumokkal, amelyeket manapság lehet hallani és olvasni, most csak 2 kisegítő kérdést teszek fel ezzel kapcsolatban. Beszél-e itt Pál vagy Péter arról, hogy mindenki meg fog gyógyulni, hogyha meg fog térni? Beszélnek az apostolok erről. Mindenki milliómos lesz-e, és mondjuk kuwaiti ilyen kuwaiti olajság életszínvonalán fog élni. Nem beszélnek. Nézzétek meg, az apostolok nem beszélnek el. Az apostolok számára a megtérés és az újjászületés volt a legfontosabb. Az elmúlt alkalommal mondtam is, hogy a új szövetségben Isten belülről kifele gyógyít, a sátán kívülről befele rombol. Teljesen természetes következménye lehet a megtérésnek és újjászületésnek, hogy valaki meggyógyul, helyreáll az egészsége, munkát fog kapni. Ez teljesen normális, és velejárója lehet az evangéliumnak. De ha nem tenné is az Úr, akkor mi lenne? Üdvösségem van, és ez mindenre elég, majd ezt a teológiát kicsikét majd ki fogjuk fejteni. Nézzük akkor egyesével őket, hogy mi jellemzi a jóléti evangéliumot. Nem vagyok gyors? Jó. Gyógyulás alapteológiája az, hogy minden hívő részese, akit Krisztus megváltott. Ez az alapteológia. Ézsaiás 53. fejezetéből van levezetve, bűneim miatt megsebezték őt, vétkeim miatt sebeket kapott az ő, sebei árán meggyógyultunk. A mi evangélium, ezt még előjáróban elmondom, hogy 80-100-ig kéne most áttanulmányoznunk, hogy végigvegyük ezeket az evangéliumokat. Most nem megyek bele mindegyiknek a részletes elemzésébe, csak egy-két ilyen inspirációt adok a személyes tanulmányozásra. Ez az egyik, hogy a gyógyulásnak minden hívő részese miután megtér és újjászületik. Van egy esetleg valaki olyan, aki mikor megtért, akkor mondjuk megtapasztalt gyógyulást. Igaz? Teljesen természetes dolog, és működik. De mindenki meggyógyult azonnal, amikor megtért és befogadta a szívébe Jézust? Minden betegség elmúlt abban a pillanatban? Nem. És mégis meg vagyunk térve, és újjá vagyunk születve. Következő teológiai csavar ebből jön, hogyha minden hívőt Isten megváltotta a betegségből, és minden hívő részese lett a teljes gyógyulásnak, akkor a hívő ember nem lehet beteg. Ha egy hívő ember beteg, akkor ott már majd probléma fog lenni, és az ezzel a probléma, hogy egy hívő ember nem lehet beteg, akkor ez azt jelenti, hogy a mennyben vagyunk. Igaz? A Bibliában a megváltásnak ugyebár több szintje van, meg voltunk váltva a múltban, Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk, meg vagyunk váltva a jelenben, egy folyamatos megszentelődésen megyünk keresztül, és majd lesz majd a testünknek a megváltása, ugyanis ez az a probléma, hogy egy hívő ember nem lehet beteg, akkor nem halhat meg. Hát ha soha nem lesz beteg, akkor nem fog meghalni. Önmagában egy logikai bukfenc az egész, hogy, és ez azért is veszélyes teológia, mert hogyha a hívő ember nem lehet beteg, és nem halhat meg, akkor ez a tapasztalat a később nem fog majd működni. Mit értek ez alatt? Mondjuk az Úr meg, imád tényleg valami betegségbe esik, 5-6-szor meggyógyítja az Úr mondjuk 6-8 éven belül bármilyen betegségből, azt fogja hinni, hogy 80 évesen is meg fogja gyógyítani az Úr. De ha nem teszi, akkor mi van? Megy az Úrhoz. Hát ez a baj ezzel a logikával, hogy a hívő ember nem lehet beteg, akkor ergo nem is halhat meg. A végegyengülés is egy hasonló betegség, a sejtek előregedését jelenti tulajdonképpen a bűnkövetkezmény, de most ilyen pszichopatológia esetben nem megyek bele. A következő ebben már logikusan következik, hogyha a hívő ember mégis megbetegszik, akkor vagy bűnös, vagy pedig hitetlen. Mármint ez megint egy csőcsavar, hogyha minden hívő ember meg van gyógyulva, akkor, és bűnössé válik, akkor mégis hogy lehet megint beteg? Tehát magyarul Jézus Krisztus áldozata vagy meggyógyított, vagy pedig nem. Én is most egyszer beteg vagyok, meg egyszer nem. Most ha meggyógyított és megváltott, akkor ez egy standard fix állapot. Viszont, hogyha egy hívő ember megbetegszik, akkor bűnös, vagy pedig hitetlen. És akkor valakik ilyeneket hirdetnek, akkor nem az a probléma, hogy az a szerencsétlen hívő ember bűnben él, vagy nem hiszi el a gyógyulást, hanem fel sem merül bennük az, hogy esetleg Istennek mondjuk talán más szándéka lenne vele. Hogy a három ifjú a tüzes kemencébe volt, hogy ők sok mindent átéltek már az Úrral, és mondták is a királynak, hogy az Úrnak hatalma, hogy kimentsen minket innen, de ha nem tenné is, akkor se fogunk imádni. Független attól, hogy most Isten hogy fog cselekedni velem, attól én még nem fogok behódolni neked, ó király, mondták Nabukodonozornak. Szintén ebből következik, hogy ha valaki beteg, az személy, az nem hiteles. Azok a nagy karizmatikus tanítók, akik betegségbe esnek, és az első lépésre próbálják eltitkolni. Elmennek szabadságra, hirtelen, nagyon gyorsan el kell menni szabadságra, amíg felépülnek, mert ő ugyebár nem lehet beteg. Ha beteg, akkor nem hiteles szolgáló. És ebből, pillanat, és hogyha nem hiteles szolgáló, akkor az embereket, például egy betegség miatt, független attól, hogy milyen úgymond áldott életű szolgáló vagy igehíretű, leváltják a szolgálatból. Erre Magyarországon is több példa volt, hogy ismert karizmatikus szolgáló megbetegedett, azonnal leváltották a szolgálatból, mert hiteltelenné vált. Nem az volt a probléma, hogy egy tévtanításban hittek, hanem az, hogy az a szolgáló mondjuk alá lett rendelve mondjuk egy gépkocsi gázolásnak, vagy például néhány baktérium a legyengült immunrendszerét megtámadta. És akkor nézzünk meg ezzel kapcsolatban néhány dolgot, gyógyulással kapcsolatban. Filippi levél második részében. Azt olvashatjuk a Filippi levél második részében. Epafroditosról. De szükségesnek tartottam, hogy Epafroditoszt, az én testvéremet és munkatársamat és bajtársamat, nektek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgálatokat hazaküldjem hozzátok. Mivel hogy vágyva vágyújott mindnyájatok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony beteg volt halálhoz közel, de az Isten könyörült rajta. Nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra. Itt van Pál apostolnak egy kedves munkatársa, a Filippi gyülekezet apostola, a küldött szó ezt jelenti az apostolos kifejezés. Azt mondja Pál, megbetegedett. Méghozzá halálos betegségbe esett. De az Isten könyörült rajta. Most ez szerint a logika szerint Epafroditosz nem volt megtérve, nagyon súlyos bűnben élt, vagy egyszerűen hitetlen volt. Pedig az ige mit mond? Egy alázatos, átadott életű, Krisztusért égő és a gyülekezetet szerető ember volt. És mégis azt mondja az ige, hogy az Úr megengedte valamiért az életében ezt a betegséget. Sehol nem olvassuk azt, hogy neki bűnt kellett volna vallania, vagy hogy hitetlen lett volna. Valami oknál fogva halálos betegségbe esett, de az Úr könyörült rajta, és meggyógyította őt. A második ilyen szemét a Timóteushoz írt levélben olvashatjuk. Magával Timóteussal kapcsolatban azt mondja Pál, hogy gyakori gyengélkedéseidre való tekintettel egy fizikális előtlensége volt Timóteusnak. Élj egy kevés borral, például. Tehát Pál apostol nem oda megy, ráteszi a kezét, és azt mondja, hogy minden erőtlenség távozz el Timóteus testéből, és mától kezdve csak szintiszta vízívó ember legyél, és akkor meggyógyulsz. Nem. Élj egy kevés borral, mert erre szükséged van, kell, hogy egy kis fizikai erőnléter is legyen. Vagy pedig szintén a Timóteushoz írt levélben olvashatjuk, azt mondja, hogy igen, a második levelének a végén, a 20. versben, 4. és 20. versében, Erasztus Korintusban maradt, Trofimus pedig Milétumban hagytam betegen. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol ott helyez egy szolgatársát, aki betegségben volt. Vajon miért? Azért, mert bűnös volt. Pál apostol nem szerette? Nem. Nem automatikusan gyógyult meg, Pál apostol ott hagyta a szolgatársát, pedig biztos, hogy imádkozott érte. Kizárt dolognak tartom, hogy nem imádkozott volna érte Pál apostol, de mégis úgy jött el onnan, hogy ez a szolgatása bizony betegségbe maradt. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Pál apostolnak a több is a testében. Nem tudjuk pontosan, mi volt ez. Maláriától elkezdve szembaig mindenféle dolgot mondanak, rengetegféle elmélet van, de mindenféleképpen egyfajta betegség, erőtlenség volt. Majd Kenneth Copeland, vagy igen, Copeland-nénak van erre egy teológiája, majd azt a végén be fogom mutatni, hogy itt Pál apostol bűnkövetett el, mert imádkozni mert az Úrhoz, majd erről fogok beszélni. De itt azt láthatjuk, hogy Pál apostol miért maradt meg ebben az állapotban? Hogy nehogy felfúvalkodjon. Isten megadta az értelmét annak, hogy ő azért van ebben a betegségben, ebben az állapotban, ebben a nyomorúságban, mert Isten nem akarja, hogy egy súlyosabb bűnbe beleessen. Van tehát egy betegségnek értelme és célja? Rengeteg bizonyságot hallottam, hogy hívők azért betegedtek, meg nem azért, mert bűnösek voltak, hanem abban a kórházi ágyban vagy kórteremben három ember meghallhatta az evangéliumot például. Tehát amikor egy betegség van, érdemes megvizsgálni az ige szerint is, hogy ha bűn van, meg kell vallani, és a többi erről beszél a Biblia, nem is ezt mondom, de meg kell vizsgálni, hogy Uram, miért? Mi célból van ez? És ez teljesen biblikus dolog, ha valaki betegségben van, imádkozik, kérdezett, hogy gyógyítsa meg, hívja maga az a gyülekezet véneit, ez teljesen biblikus dolog, ez normális. De az nem normális, hogyha valaki azt mondja, hogy hívő vagyok, nem lehetek beteg. Semmi nem érhet. És amikor viszont beteg lesz, akkor megborul az egész teológiája. És ami legszörnyűbb, nem arra haragszik, aki ezt a tévtanítást elhintette a szívébe, hanem egyrészt haragszik Istenre, aki állítólag hazudott, mert azt mondta, hogy ő nem fog megbetegedni, másrészt meg saját magával is konfliktusba fog kerülni, hogy hogy lehettem ilyen balga, hogy ilyen dolgot ezt elhittem. Jó, tehát röviden csak ennyit a gyógyulásról. Tehát tény az, hogyha valaki egy új szövetségben, hívő emberként megtér, újjászületik, Isten megadhatja neki a gyógyulást, akár már megtérésekor, vagy miután beépült egy közösségbe, az ige szerint magához hívhatja a gyülekezet véneit, ha kell bűnvallást tesz, megkenik olajjal, imádkoznak érte, és az Úr adhat gyógyulást, imádkozni kell érte. Teljesen normális és biblikus dolog. Én is nagyon sokszor átéltem ezt. Édesapám például Géger Ákos volt, mondjuk akkor egy kis szabadító szolgált is volt a dologban, de mikor különböző szellemeket ki kellett pakolni a házból, és imádkozni édesapám gyógyulásért, egy hét múlva minden kezelést lájtottak, mert a Géger Ákból meggyógyult. Működnek ezek a dolgok, csak a biblikus kereteket figyelembe kell venni. Ez tehát a Jólét és Bőség Evangéliumának első része, a gyógyulás, vagyis hogyha megtérsz, akkor automatikusan gyógyult leszel. A második téma már inkább érdekli az embereket, ez pedig a anyagi áldásnak a kérdése. Ez azért is érdekes, mert ha az elterjedését megvizsgáljuk, akkor Dél-Amerikában, Dél-Ázsiában, Afrikában, hát általában az alacsony GDP-jű és egy személyre jutó bruttó nemzeti össztermék alacsony szintjében lévő országokban, úgy cikkormányosan fogalmaztam. Na mindegy, lényeg az, hogy nem a gazdag országok körében terjedt ez el elsősorban, hanem általában azokban az országokban, ahol sokszor szükség van, nélkülözés van, nehézségek vannak, és az egyik alaptétele a Bőség Evangéliumának, hogyha megtérsz, akkor az anyagi problémáid megoldódnak. Innentől kezdve neked az életben anyagi problémád nem lesz, anyagi áldások fognak elhalmozni. Egy tájos kérdést teszek fel. A Jóléti vagy Bőség Evangélium hány bibliai igeversre épül, szerintetek? A tanítások 90%-ában ezek az igeversek szerepelnek. Szerintetek hány igeversre épül fel a Jóléti vagy Bőség teológia? Mennyi? 5? 10. 10 igevers. Ebből a 10 igeversből 9 szövegösszefüggésből kiragadott igevers, egy pedig nem arról szól. Tehát 10 igeversre felépítetek egy olyan teológiát, amire a Bibliában 500 másik ellene mond. De ez jól hangzik. Hát milyen... Elmegy mondjuk, ne értsen félre senki, elmegy egy munkanélküli, egy evangelizációra. Elmegy egy közalkalmazott ma Magyarországon evangelizáció. És hall egy ilyen evangéliumot, hogyha megtérsz, meggyógyulsz, nem leszel beteg, ergo nem kell parát fizetni az orvosnak, meg a mentősnek se. Ez mondjuk ez az a én véleményem, de ez más kérdés. Másrészt viszont gazdag leszel, megoldódnak az anyagi problémáid, és innentől kezdve egy nagy jólét fog rád szakadni és beköszönteni. Ha most a világon élő keresztények számát mondjuk, és vegyük azt, hogy most mondjuk ebből durván 7-800 millió ember tényleg megvan térve, újjában születve, és működne ez a teológia az életükben, akkor a föld erőforrása nem lenne elég. Arra a fajta életszínvonalra, amelyről ezek a jólét vagy bőség teológusok tanítanak. Az ezzel a veszély, azon túl, hogy bőségben élhetsz, hogy a ábrahámi áldásokat birtoklod, erre mondtam, hogy ez az igevers, ami pont nem erről szól. A Galata levél harmadik részében van erről szó, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Mindig Ábrahám áldásáról beszélnek, de ha megnézzük az igevers másik fele, pont arról szól, hogy mi volt Ábrahám áldása? Az volt, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Isten szellemének az ígéretéről beszél az ige, nem pedig Audi A8-asról. És ők ez alapján, az ige alapján beszélnek erről. Sőt, hogy egy érdekességet mondjak még, nincs idő sajnos minden igét végig venni ezzel kapcsolatban. Jakab 4.2-ben azt olvashatjuk, hogy kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok, irigykedtek, nem nyeritek meg, harcoltok, háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Erre mondta Creflo Dollár, a egyik ilyen bőség tanító, ezt felolvasom, mert ez nagyon szépen hangzik. Amikor imádkozunk ezekért az anyagi javakért, azért tudjuk, hogy megkaptuk, mert Istennek nincs más választása, mint hogy meghallgassa az imádságunkat. Tehát ha kérjük, akkor Istennek kötelessége megadni. És ezt nyíltan tanítják. És miért ez a eladási statisztikák élén van, meg number van, innentől kezdve minden hívő rácuppan erre a vonalra. Tehát az ábrahámi áldás az nem ezt jelenti. Szintén ebből következik, hogy ha szegény vagy, akkor nem tértél meg. Ha anyagi szükségeid vannak, akkor te soha nem voltál Jézus Krisztus igazi követője, és soha nem tértél meg, vagy ami még rosszabb, egy hitetlen vagy, mert nem hiszed el Istennek a életedre szóló részeit. És még itt egy dolgot szeretnék elmondani, és egy igét is szeretnék erre felolvasni. Kettőt. Lukás 12:15. Mondta azért nekik már, mint Jézus, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Kolossé 3:5. Itt a telhetetlenség szó is, már a fösménység szó ugyanaz az eredetiben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. A Luszvecsi tanítása szerint a jóléti teológia nem más, mint bálványimádás. A mammon istenéhez a Biblia istenén keresztül jutnak hozzá. Arra használják fel a Biblia istenét, hogy a legfontosabb istenükhöz, a pénzhez hozzájussanak. A hegyi beszédben egy idegen isten van megnevezve, ami ellen Jézus óv bennünket, amit nem lehet szolgálni, vagy őt. Melyik ez? A mammon. Nem mondja azt, hogy Jézabel szelleme, erre a következő alkalommal fogok egy kicsit beszélni a szellemiségek kapcsán, nem mondja azt, hogy a varázslás szelleme, nem mondja azt, hogy a szegénység szelleme. Egyedül a mammont helyezi kilátásba Jézus, amely totális konfrontációban van a Biblia istenével és a pénznek az istenével. A bővölködés teológia nem csak megengedi, hogy továbbra is a pénz bálvány istenét szolgáljuk, de az élő Istent is fel akarja használni ennek a bálványnak a szolgálatához. Megint csak zárójelbe jegyzem meg. Nem az a probléma, hogyha valaki esetleg gazdag, vagy Isten a megtérése után olyan képességekkel és ajándékokkal áldja meg, hogy egy jó és sikeres vállalkozás felépít, hogy a hívő embereknek, testvéreknek munkát adjon, Isten királyságát, országát támogassa anyagilag is, ezzel semmi probléma nincsen. De amikor minden e körül forog, és akkor a hívő ember reggel felkel, nem azt mondja, hogy Isten mit akar ma nekem üzenni, vagy miből kell megváltoznom, hogyan tudok előrelépni, kifelé tudok szolgálni, hanem hogy mikor jön már meg a pénz a számlámra, mikor áll meg itt egy autó. Volt ebből Koplennek az, hogy a 30 millió, vagy hogy is volt, 3 millió dolláros repülőgépet is szigorúan követelni kell az urat, mert annak is ott kell állni a kifutó pályán. Még egy gondolat ehhez, a kult szó mindig a megvallás. Erre utalt keresztény dollár is, hogyha megvalljuk ezeket az igéket, amely az anyagi áldásról szólnak, vagy ezekről a bőségről, akkor Istennek kötelessége, hogy ezt megválaszolja, és bizony neki, amúgy tényleg ez részigazság, de igazság, hogy Isten korlátlan mennyei kincses tárából minket részesítsen, és ellásson bennünket. Csak ezzel a szegénység, illetve a anyagi áldással kapcsolatban van egy probléma. Azt olvashatjuk, ha jól emlékeztek, hogy a makedóniai hívőkkel a második korintusi levélben mit ír Pál apostol? 8. részben. Második vers. Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett, mert bizonyság vagyok rá, hogy erejük szerint, sőt, erejük felett adakoznak. Mi volt a makedón hívőkkel? Nagyon szegények voltak. Ezek nem voltak hívők? A macedóniai gyülekezet tagjai, akiket Pál apostol a második misszióúton plántált, nem voltak megtérve, és mégis szegények voltak. És először önmagukat adták. Ezek a mai jóléti evangélisták és tanítók az ő gyülekezetőbőket besengedték volna. Makedón hívők egy meg nem tért csoportot képeztek volna, akiknek meg kell tanulnia a bővölködésben lenni. Vagy egy másik példa, Jelenések 2:9. Igyekszem a vérnyomásomat is kordában tartani. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Itt azt olvashatjuk a szmírnai gyülekezetről, arla gyülekezetről, aki a legtöbb vértanút adta a második évszázadban a kereszténységnek. Ez a szmírnai gyülekezet, akiket a zsidók bevádoltak, ellopták az összes vagyonokat, lerombolták a házaikat, felgyújtották az összejöveteli helyeiket. Ezek szegények voltak. Ezeket ma ezek a jóléti evangélisták, meg teológusok kinéznének a gyülekezetből. De állítom, hogy egyetlen egy szmírnai mártír többet tett Krisztus királyságáért, mint az a 200 jóléti evangélista, aki most Amerikába szórja a pénzt. Ahogy a ószövetségi próféta mondja, elefántson pamlagon heverésznek. Azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, teljes kényelemben vannak, az ő teológiájukba a mártíromság nem fér bele. A Krisztusért való vagyonelrablás és vagyonelkobzás ebbe a teológiába nem fér bele. De a Bibliában azt látjuk, hogy az Úr megdicséri ezeket, és Isten dicsérete volt számukra az elsődleges. Ezek lehet, hogy szegények voltak, mert vagyonaikat elvették, de szerették egymást. Ha valakinek megölték a férjét, feleségét, egy másik család befogadta. Az árva gyerekeket leültették a saját asztalukhoz. És ha kell, kéz a kézben, egymás mellett mentek a mártíromságba. Azért, mert szerették az Urat. És nem az volt a fontos, hogy most mennyi pénz van a bankszámlámon, mennyire megy most a vállalkozásom, hány könyvet tudtam eladni ebbe a hónapba, hanem az, hogy Krisztus szeretem, és ha kell, az életemet adom érte. Az első században ez volt a legnagyobb kincs. Az, hogy az életemet és a véremet, a teljes szolgálatomat leteszem Krisztus kezébe. Ez volt az első századi keresztényeknek a gazdagsága. És nézzük, megvizsgáltam a új szövetséget, és kikerestem ezt a bőség, bővölködés, jólét, gazdagság szövegeket, és arra megdöbbenésre jutottam, hogy 20-30-35 igevers is van, ami ezzel kapcsolatban van, és egy vagy kettő esetében találkoztam a pénzzel, vagy az anyagiakkal. A Biblia a jóléthez és a bőséghez nem társít pénzt és vagyont. Nagyon érdekes. Csak nézzük meg két igét. Róma 5.17. Nem olvasom fel mindet, mert rengeteg van. Róma 5.17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy, Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Itt a kegyelem és az igazságról van szó, és legyen mondjuk a Kolossé 2.7 még. Kolossé 2.7. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, megerősödve a hitben, amiképpen arra tanítottatok, bővölködvén abban hálaadással. És nagyon sok ilyen van, kegyelem, hálaadás, dicsőség, öröm, mind ezzel van társítva az új szövetségben a bőség és a bővölködés, és nem pedig az evangéliumnak ez a fajtája. Mert az időnk nagyon előre haladt, a következő a szuperkegyelem evangéliumáról majd a következő alkalommal fogok szólni, és azzal szeretném zárni, hogy nézzünk meg néhány tanítót, akik ma ezt képviselik, ezzel szeretném bezárni, és a következő alkalommal, mivel főképp ezek azok, akik ezt a teológiai nézetet terjesztik, hogy milyen kijelentéseik vannak, hogyan értelmezik a Bibliát, Jézus Krisztust, és úgy általában véve a Isten igazságokat, és a következő alkalommal, mielőtt majd a hamis szellemről beszélek, egy pár gondolatot fogok majd mondani a szuperkegyelem evangéliumáról is, az időnk előre haladta miatt. Nézzük Kenneth Hagent. Ő már nincsen közöttünk, az, hogy hol van, az csak az Úr tudja. A következőt jelenti ki. Jézus feltehetőleg nem csak testileg, hanem szellemileg is meghalt. Testi halálát követően a szelleme a Hádészban, a halottak birodalmában, démonok gyötörtetésének és kínzásának volt kitéve, így szerezte meg, vagy ekképp szerezte meg a váltságot. Ez egy teológiája, hogy Jézus a pokolban szenvedett, értünk, holott a kereszten elhangzott, hogy elvégeztetett. Kereszten nulszadós volt a dolog. Jézus amúgy is a fordítások pontatlanok, nem megyek be részletesen a Péter levelének az elemzésébe. Jézus a Hádészba ment, ami a holtak tartózkodási helye. Ennek a pokol csak egy része. Van egy másik része, az üdvözülteknek a helye, és Jézus még ezen belül is a holtak birodalmában, ahol több szint van, ő kifejezetten a fülakhéba ment, ami a síralomház vagy fogházat jelent, és nem evangélizált és tanított meg, nem szenvedett, hanem úgymond egy kerüsszót végzett, egy kihirdetést végzett, lement szólni a holtak birodalmába, hogy győztem. Kihirdette a győzelmét Jézus, de sehol nem olvassuk az igébe, hogy így gyötörték volna. Teológiának alapját nem Isten igéje, hanem a látomásai képezi. Isten üzenete nem az igéből, hanem a természet fölötti sugalmazásból származik, Jézus megjelenése által. Hát legtöbbször Hagin írásaiban nem a Szentírásra hivatkozik, hanem arra, hogy neki Jézus mit mondott az ágya végében, amiközben a csíkos pizsamájában feküdt. És természetesen emiatt, hogy ismeretlen forrásból van, nem tudjuk ellenőrizni, és az meg, hogy a Bibliában nincs köszönő viszonyban, hát az egy teljesen természetes dolog. Bár érdekes, hogy arra szokott vigyázni, hogy olyan dolgokat szokott mondani, ami Bibliában nem feltétlenül lehet visszaigazolni, tehát nem biztos, hogy meg lehet lenni a Bibliában. Az elsőből fakad a kereszt a vereség helye, ahol Jézus Krisztus legyőzte a sátán. Én a Bibliában nem ezt olvasom. Én Jézus győzelméről olvasok a Bibliában. És végül a megvallás kapcsán a hit tanítók tulajdonképpen nem indultak rosszul, csak a probléma az volt, hogy a végén már a hitben hittek, és nem a hit Istenében, a megvallás Istenében, Jézus Krisztusban. Azt mondja Hagen, a hit nem elsősorban Istenbe vetett hit, hanem Istenre irányuló erő, amely arra kényszeríti őt, hogy megtegye számunkra azt, amiben hiszünk. Na, itt már csak zárójelbe jegyzem meg, majd a hamis szellem kapcsán, hogy amelyik Istent irányítani lehet, az biztos, hogy nem a Biblia Istene. Tehát az lehet olyan nagy manitú vagy valami, de az biztos, hogy nem a Szentírásnak az Istene. Benny Hinn, Martin Kuhlmann sírját, vagy Catherine Kuhlmann sírját látogatja rendszeresen, itt remeg, itt van jelen Isten kenete, ezzel töltekezik be, és utána megy el szolgálni rendszeresen, ez természetesen az okkultizmus melegágya. Hamis proféciái voltak, különösen a 90-es években, Amerikát nagy tűz pusztítja el, meg a homoszexuális közösségek közül mindenki meg fog halni, meg ilyenek, nem sorolom, rengeteg ilyen hamis proféciája volt. Erről már beszéltem, hogy a Szent Háromság tagjai önmagukban trinitások, tehát a Szent Kilencességről tanít. Okkult New Age-es praktikákat alkalmaz, nyíltan beszél arra, hogy ő szereti hipnotizálni az embereket, miközben szolgál feléjük. Ezt több alkalommal is kijelentette. Ha egy bizonyos csekket kitolt ezt és elküldöd neki, akkor imádkozik kérted, ha nem, akkor pedig nem. És több helyen megemlítette, hogy hitet romboló kijelentés az, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Tehát valaki így imádkozik, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, az egy hitetlenséget jelent, és azt jelenti, hogy te nem bibliai módon imádkozol. Kenneth Copeland és Copelandné. Jézus úgy ment le a pokolba, mint egy megszállott halandó ember, majd úgy emelkedett fel, mint egy újjászületett és feltámasztott. Ennek értelmében Jézus volt az első ember, aki a pokolból visszatért. Hasonló egy kicsit Hagen tanításához. Egy kicsikét továbbfűző, hogy Krisztus a pokolban újjászületett. Ez az a probléma, hogy ki tud újjászületni, aki szellemileg halott. De Krisztus soha nem volt szellemileg halott abban az értelemben, ahogy mi bűnös emberek vagyunk. Az emberben nem csak egy Isten van, hanem maga az ember egy Isten. Ez egy ilyen antropomorfizmus, elég érdekes dolog. Máshol azt mondja, hogy Ádám az Édenkertben, testben, húsban manifesztálódott Isten volt. Ezért Jézus a második első szülött fiú. Tehát nem egyetlen egy szülött fiú van, hanem Jézus már a második a sorban. Ennél már csak a mormonok jobbak, akik azt mondják, hogy Jézus meg a sátán testvérek voltak, de ez most más kérdés. Gloria Kaplan rásul azt is mondja, ez a Pál tövisével kapcsolatban, Pál azért nem kapta meg a gyógyulást, mert Istentől kérte, ahelyett, hogy saját maga tette volna meg. Hát az volt a bűne, nem idézem végig a szöveget, az a lényeg, hogy nem szólt a betegséghez, hogy hagyja el a testét, hanem Istenhez mert imádkozni, és ezért nem gyógyult meg Pál apostol. Szintén a bővölködés teológia kapcsán, akik a mennybe lettek ültetve, azokra már nem hatnak a világot sújtó nehézségek. Tehát bármilyen gazdasági válság van, munkai leépítés, kitesznek az utcára, nincs a bankszámlán semmi, téged ez akkor se fog sújtani, tehát ez téged nem fog érinteni. Joseph Prince, a hívők számára csak áldás van, nem kell aggódni Isten ítélete miatt, bűnvallásra, bűnbánatra nincs szükséged, ez majd a hipergrésznek ki fogom fejteni egy kicsit, minden kereszténynek gazdagnak kell lenni, ez már ismerős, a vagyon minden keresztény számára jár, új igazságok kijelentése, például több kegyelem, kevesebb ítélet, erkölcsi törvények nem befolyásolhatják a keresztényeket. Ő tanítja többek között azt, hogy a megváltás előtti események, amik az evangéliumban vannak, nem szabad figyelembe venni a hívő embernek, csak amik utána vannak. Ez markionista irányzat, majd erről fogok később beszélni. A megtérés pedig csak annyit jelent, hogy fordulj meg Isten felé. Tehát röviden ennyit ezekről a ma népszerű és a slágerlistákon élen lévő szereplőkről, akiknek egy nagyon rossz istenképük van, nagyon hamis teológiát képviselnek, függetlenül attól, hogy bizonyos igazságok el vannak rejtve a mondani valójukban, de ezeknek az olvasását, terjesztését senkinek nem tudom nyugodt és jó szívvel ajánlani. Ajánlom viszont nyugodt szívvel ezt a kicsit régies, de 66 könyvből álló Ó és Új Szövetséget, amelyben Isten mindent megíratott számunkra, amely az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük azt, aki erejével és hatalmával elhívott bennünket. Hát a következő alkalommal a hamis szellemiségekről fogok beszélni, illetve a jóléti evangéliumnak, illetve a hipergrész evangéliumnak még egy pár aspektusát bemutatni. Én kívánom nektek azt, hogy legyetek Istenben gazdagok, tapasztaljátok meg Istennek a hatalmát és erejét az életetekben, akár fizikai módon, akár szellemi módon, és minden körülmények között ragaszkodjatok a Szentíráshoz. Amen.